Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük a 329. dicséretünk második verszakát. Kedves szülők és keresztülők, sok szeretettel köszöntünk benneteket abból az alkalomból, hogy elhoztátok ezt a fiúcskát, hogy a keresztség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt arra, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus hogyan szerezte ezt a sákramentumot. Márti evangéliuma utolsó fejezetének utolsó verseiben olvashatjuk az ő szavait. Jézus Krisztus mondta tehát, nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Jézus Krisztus, akinek a szavait hallottuk most, egy alkalommal saját magáról azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hogy mit is jelent mindez számunkra, arról azt gondolom sok-sok vasárnapon keresztül lehetne beszélni, Isten tiszteleteken keresztül. Én most csak egyetlen egy gondolatot szeretnék kiemelni, e fiúcska keresztelője alkalmából, és ez leginkább talán ahhoz a szóhoz köthető, hogy én vagyok az igazság, mondta Jézus Krisztus. Ugyanis ez, hogy ő az igazság, ez számunkra, emberek számára életcélt, hivatást is jelent. Jézus Krisztusról, az ő gyermekkoráról nem sokat olvashatunk az evangéliumokban. Egy történet azonban sokunk számára biztos, hogy ismerős, az a történet, amikor 12 évesen felvitték Jézust a jeruzsálemi templomban. És a szülők az ünneplő tömeggel már visszaindultak, elindultak hazafelé, amikor észrevették, hogy a gyermek Jézus nincs közöttük. Elkezdték keresni, és kiderült, hogy ott maradt a templomban. Ott beszélgetett az írástudókkal. És amikor az aggódó szülők szemrehányást tettek neki, hogy miért cselekedett így, akkor ezt az érdekes választ adta nekik, nekem az én atyámnak dolgait kell cselekednem. 12 esztendős volt Jézus, és ezt mondta, hogy nekem az én atyámnak, azaz mennyei atyának a dolgait kell cselekednie. Jézus Krisztus életének ez volt a méltósága, ez volt a feladata, ez volt a küldetése. Számunkra is ismerős azonban. Ez a küldetés, ez a feladat, ez a gondolat, hiszen ugyanerről van szó a Szentírás legelején a teremtés történetben is. Azt olvashatjuk, hogy Isten bennünket, embereket az ő képmására teremtett. És hogy mit is jelent ez, hogy az ő képmására teremtett bennünket, az most számunkra igazából a központi gondolat és üzenet. Azt jelenti, hogy úgy teremtett bennünket, azzal indított el az Isten bennünket, embereket. Az a dolgunk, mondhatnánk egészen egyszerűen, hogy az életünk reprezentálja, képviselje az Urat, az élő Istent. Hogy úgy éljünk, hogy az életünket látva azt tapasztalhassák a körülöttünk lévő emberek, amit az egyik dicséretünk kezdősora így fogalmaz meg, itt van Isten köztünk. Hogy ő él, hogy ő munkálkodik, ezt tapasztalhassák az emberek, ránézve és látva az életünket. Azt, hogy milyen csodálatos az ő szeretete, és hogy jó hozzá tartozni. Azt is mondhatnánk, hogy ikon életünk van. Talán tudjuk azt, hogy a keleti ortodox kereszténység él, használja ezeket az ikonokat, amelyeknek a tulajdonképpeni értelme az, hogyha ránéz valaki ezekre a képekre, akkor Krisztusig jusson el. Nos, nekünk embereknek ez a küldetésünk, hogyha ránk néznek azok, akik még nem ismerik Jézus Krisztust, Istent, akkor valamiképpen az ő szeretetét tapasztalhassák, megláthassák, meg az ő lényéből valamit, és eljuthassanak egészen Krisztusig. Ez olyan küldetés számunkra, amelyet nem lehet abba hagyni. Ez egészen addig tart, amíg itt élünk a Földön. És ez nem függ attól, hogy hány évesek vagyunk. És az a csodálatos, hogy attól sem függ, hogy éppen milyen testi, fizikai állapotban vagyunk. Hogy erősek vagyunk-e, vagy gyengék vagyunk. Nem függ ettől, hanem attól függ, hogy mennyire adunk teret az életünkben az Isten lelkének, az ő hatalmának, az ő munkájának. Hiszen akik Jézus Krisztusban hisznek, azokról azt olvashatjuk a Szentírásból, hogy az Úrnak a lelkét kapják. Azaz Jézus Krisztus beköltözik a szívükbe, az életükbe, az ő lelke által. És igazából mi így képviselhetjük, így reprezentálhatjuk Istent, hogy az ő lelke munkálkodik bennünk. És az ő lelke az, amelyik igazából tudja őt sugározni. Ez pedig számunkra, emberek számára azt jelenti, hogy méltóság a mi feladatunk, és méltóság a létünk. Hiszen életünk értelme, célja, küldetése lehet ez. Ez lehet az utunk, hogy Isten képviseljük. Erre hívta el ezt a fiúcskát is az élő Isten. És az, hogy most a keresztség sákramentumában részesül, az pontosan ezt jelenti, erről beszél, hogy Isten befogadja a szövetségébe. Azaz a maga részéről Isten mindent megtett azért, hogy ez a fiúcska valóban őt képviselhesse. A folytatás azonban tőletek is függ, kedves szülők, keresztülők, hogy megismerhesse igazán ezt az Istent. Ahhoz oly jó lenne, ha a ti életetek is Istenre mutathatna. Ha ti is úgy tudnátok élni mellette, vele együtt, hogy az életetek Istent képviseli. Ez nagy-nagy segítség lenne számára abban, hogy aztán ő is megtalálja az életnek ezt az igazi értelmét és célját, és az ő élete is valóban Istent felmutató, az Isten szeretetét megmutató élet lehessen. Ezt kívánjuk szívből, hogy hadd lehessen így igazán értelmes, tartalmas, gazdag élete ennek a fiúcskának és mindnyájatoknak. És így hadd tapasztalhassátok meg azt, hogy milyen jó valóban ehhez az Istenhez tartozni, milyen jó ráfigyelni, milyen jó az ő útmutatását követni. Isten áldjon meg ebben benneteket. Ámen. Valljuk meg most ebbe az Istenbe vetett hitünket, fennállva mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a pokolba. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ígéreni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Atyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, a bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Mindezek után mi két kérdést intézek hozzátok, kedves szülők és keresztülők, melyekre őszinte lelkiismerettel és hangos szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, hogy a gyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként vallást tehessen a gyülekezet színe előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. Urunk Istenünk, adjon erőt és bölcsességet ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg tudjátok tartani. Fohászkodjunk ezért is most imádságban, s magasztaljuk egyúttal Urunkat. Urunk Istenünk, mindenek előtt most ennek a fiúcskának az életéért dicsőítünk Téged. Köszönjük, hogy adtad őt szüleinek, családjának. Köszönjük, hogy épp és egészséges lehet. Köszönjük, hogy megtartottad őt idáig. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy adtad azt a gondolatot szüleinek, hogy elhozzák ide a te házadba, hogy a keresztség sákramentumában részesüljön. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy szeretetedet erre a gyermekre is kiterjeszted, hogy te kész vagy szövetséget befogadni. Köszönjük, hogy az ő élete is lehet valóban értelmes élet. Nem csupán annyiról kell szólni, hogy eszünk, iszunk, dolgozunk, hajtjuk magunkat, hanem valóban gazdag, tartalmas élete lehet. Most ezért imádkozunk, áld meg a szülőket, keresztülőket, bölcsességeddel, áld meg őket, hogy ők maguk is tudjanak rád figyelni, téged kérdezni imádságban, hogy engedjék, hogy te vezethesd őket a jó úton. Áld meg így az egész családot, és segítsd ezt a gyermeket is, hogy felnőve igazán megismerhessen téged, szeretetedet, mindazt, amit a veled való közösség jelent. S hadd tudjon ő is szívből jövően magasztalni téged, és téged képviselni. Áld meg így az egész családot, kérünk, kegyelmedből, Jézus Krisztus érdeméért. Amen.
Botond Csaba, keresztellekén téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a gyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, anyaszent egyházunk teljességére, Isten nagy nevének dicsőségére. Ámen. Foglaljuk el mi is a helyünket, énekeljük együtt a 134. zsoltárunkat mind a három verszakával, és amikor majd a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor elsősorban Botondra gondoljunk most. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt most Isten beszédére, amely az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetéből hangzik hozzánk, a 4. verstől a 25. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Fülöp Krisztust hirdeti Samáriában. Akik pedig szétszórottak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek. Sok béna és sánta is meggyógyult. És nagy öröm volt abban a városban. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította magát. Gyermekektől felnőttekig mind hallgattak rá, és ezt mondták, ő az Isten ereje, amelyet nagy erőnek neveznek. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatba tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ezek lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt: adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szent Lelket. Péter azonban ezt mondta neki: vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irigység és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt: könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Azok tehát bizonyságot tettek és hirdették az Úr igéjét, azután visszavonultak Jeruzsálem felé, és közben sok samáriai faluba hirdették az evangéliumot. Köszönjük, Úr Jézus, hogy itt lehetünk, és valami miatt itt akarunk lenni. Jó lenne, ha ez nem megszokásból történne. Fáj a szívünk azokért, akik nem tudtak, vagy nem szándékoztak eljönni. Mi most szeretnénk a te ígéretedre támaszkodni. Ahol ketten, hárman összejönnek a te nevedben, ott te jelen vagy. Hitem szerint te most itt is vagy. Tudjuk, tapasztaljuk, hogy nehéz időket élünk, és most egy régi szép énekünk soraira emlékezem. Ha a nehéz időkben elcsügged a szívem, a nehézségben, Uram, te légy velem. Most, amikor a nehéz időkben kicsinek és nagynak, testileg és lelkileg, családoknak, népünknek, ennek a meggyötört, kisemmizett népnek még nagyobb baja a lelkési válság. De az Úr vigasztalást ad, kínál, ígér ma is. Samáriai is akkor nehéz időket élt, és a nép egy szívvel, egy lélekkel az ige hirdetésre figyelt, és nagy öröm volt a városban. Halljuk ezt mi budaörsiek? Halljuk ezt az örömhírt. Hallottuk azt is, hogy most volt egy Simon, akinek pénz volt a mindene bálványa. Ugye ma is vannak Simonok, jaj, de ne legyünk mi azok. A pénz ma is nagy úr. Nagy úr, mert ahol sok van, ott még több legyen. Akinek kevés van, annak a kevésből kell élnie, szenvednie. Kérünk, Urunk, hadd merjünk rálépni az ígéretedre. Keressétek először Isten országát és annak igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Jó lenne, ha ma, amikor elmegyünk, elbúcsúzunk, kezet fogunk, vinnénk a nehéz életünket tovább abba az Isten igéjét, a keserves, de mégis lelket örvendező életünkben azt a lelki ajándékot, amit ma készítettél és adsz mi nékünk, Urunk. Amen.
Isten üzenetének meghallgatására készülve a 377. dicséretünk második és harmadik verszakait énekeljük. Az előbb olvasott ige szakasz mellett még az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetének 24. verséből hangzik hozzánk Isten beszéde a következőképpen. Pál apostol így vallott: de én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Mostanában személyes beszélgetések során többször is előjött az a kérdés, hogy vajon mi reformátusok, egészen konkrétan mi budaörsi reformátusok, tudunk-e hatással lenni, természetesen jó hatással lenni környezetünkre, városunk életére. Ismernek-e legalább valamennyire bennünket, reformátusokat itt a városban? És ha igen, akkor miről ismernek bennünket? Tegnap napégeként olvasva azt a szakaszt, amelyet hallottunk, újra foglalkoztatni kezdett ez a kérdés. Hiszen ott az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetében csupán egyetlen egy emberről van szó, akit úgy hívtak, hogy Fülöp. Aki elment és hirdette Samáriában az evangéliumot. És az eredmény? Sokan meggyógyultak, illetve, így hallottuk, nagy öröm volt abban a városban. egyetlen egy ember cselekedte azt, amit Jézus Krisztus meghagyott az őt követőknek, hallottuk itt a keresség szereztetési igéjében is, menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Egyetlen egy ember. És íme egy egész városban nagy öröm volt. Mi lenne akkor, hogyha egy gyülekezetnyi keresztjén menne így, tudna így menni a városba, és tudná az Úrtól kapott küldetését komolyan teljesíteni? Gondoljunk csak ebbe bele most egy kicsit. De hol is van ez a gyülekezetnyi keresztjén? Hát például most itt, az Isten házában, itt vagyunk mi keresztjének. S vajon mi történik akkor, amikor kimegyünk innen? Hogyan folytatódik az életünk? Vajon nem kell a környezetünkben lévőknek azt tapasztalnia, hogy elég gyenge és üres a kereszténységünk? Nincs benne erő, és hiányzik a Szentlélek gyümölcse. Az a gyümölcs, amelyről Pál apostol a Galatákhoz írott levélben így vallott, hogy szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség. Jellemzik ezek az életünket? De ha úgy van, hogy szégyenkezve kell fejet hajtanunk, és azt mondanunk, hogy igen, elég gyenge és üres a mi kereszténységünk, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy mi az, ami igazából hiányzik még? Mit tehetnénk mi azért, hogy ne így legyen? Az apostolok cselekedetéről írott könyv 8. fejezetéből olvasott szakaszból, valamint abból az egy versből, amelyet a 20. fejezetből olvastam. Én azt értettem meg, amikor az Isten előtt elcsendesedtem, és ezeken gondolkoztam, hogy ami hiányzik belőlünk, az a készség arra, hogy megfizessük Jézus követésének árát. Mostanában olvashattunk is, meg televízióban, rádióban is biztos lehetett hallani arról, hogy magyar hegymászó expedíció járt ugye kint keleten, és arról is olvashattunk, hogy nem olyan régen tértek vissza, illetve egy valaki ott maradt. Az expedíció egyik tagja, aki amikor már ereszkedtek lefelé a csúcsról, akkor megcsúszott a jégen, lezuhant, és az életét veszítette. El lehet mondani ezekről a hegymászókról, egyáltalán azokról, akik ilyesmikre vállalkoznak, hogy még az életük sem drága? Nem tudom, hogy a testvérek szoktak-e gondolkozni ilyenen, hogy hegymászók, vagy ehhez hasonló kalandokra vállalkozók miért teszik mindezt? Mi hajtja őket? Mi ővé őket? Hogy ilyesmire vállalkoznak? A látottakért teszik? Biztos lenyűgöző, mint ahogyan megint csak olvashattuk, hogy egyikőjük elmondta, hogy igen, a látvány az fantasztikus volt. A kaland kedvéért? Vagy a hírnévért? A sikerért? Bizonyítani akarnak saját maguknak? Meg másoknak is? Vagy ezáltal a kiemelkedő teljesítmény által érzik igazán értékesnek az életüket? Minden esetre vannak, úgy tűnik, azt tapasztaljuk, akik képesek vállalni még az ilyen egyáltalán nem veszélymentes utakat is. Úgy elgondolkoztam azon, folytatva az előbbi gondolatsort, hogy Isten pedig összehasonlíthatatlanul többet készített fel nekünk embereknek. Biztos csodálatos élmény feljutni egy 8000 valahány méter magas hegycsúcsra. Isten azonban még ennél is fantasztikusabb ajándékokat készített el nekünk. Ő is felvisz bennünket a magasba. És nem csak majd halálunk után. Nem igaz az, amivel sokszor megvádolják az egyházat, és megvádolnak bennünket, lelkészeket, hogy mi egyébről sem tudunk beszélni, csak a túlvilágról. Hogy majd a túlvilágon minden szép és jó lesz. Most még küzdjetek, most még csináljátok, amit csinálni kell, de majd ott minden szép és jó lesz. Ezzel vigasztalunk, mondják. Igen, van ebben annyi igazság, hogy valóban tudunk arról, amit maga Jézus Krisztus mondott el, hogy ő elmegy és helyet készít nekünk. Helyet készít az övéinek, és ott várja mindazokat, akik hisznek és bíznak benne, vagyis, hogy nincs vége az életnek a halállal. Van folytatás. És hogy mi a folytatás, az attól függ, hogy elhisszük-e Jézus Krisztus szavait, elfogadjuk-e az ő ígéretét, s ráállunk-e arra. Igen, valóban igaz az, hogy Isten azt is megígérte, hogy új eget és új földet teremt, és hogy ott már nem lesz halál, nem lesz bűn, nem lesz szenvedés, könyv, fájdalom, semmi rossz nem lesz. Igaz. Mindez. Arról is tudunk azonban. És ez az, ami hiányzik. Azoknak a vádaskodásából, akik azt mondják, hogy a túlvilágról beszélünk csupán, hiszen azt is tapasztaljuk, és hirdetjük is, hogy már most itt, földi életünk során felemel az Isten, igenis, bizonyos értelemben felemeli a benne hívőket, a benne bízókat, a tenyerébe vesz bennünket. Szeretete fölmelegíti szívünket, oldja a magányt, vigasztal, a tőle kapott bűnbocsánat pedig felszabadíthat igazán örvendező és derűs életre a nehézségek között is. Sőt, mi több. Éppen itt a keresztség alkalmával hallottuk újra azt is, hiszen különböző formában azért hangzik ez sokszor, hogy másoknak is megmutathatjuk ezt az utat, hogy ilyen csodálatos méltósága van a mi létünknek. Isten ennyire fölemelt bennünket. De hogy meghódíthassuk mindezt, amit az Isten elkészített számunkra, vajon mi mire vagyunk hajlandók? Mi az, amit vállalunk ezért? Miről tudunk lemondani, ha arra van szükség? Tudunk-e áldozatot hozni érte? Hajlandók vagyunk-e megfizetni az árat? Vagy éppen ez hiányzik belőlünk? Vannak olyan keresztények, és most senki, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy senki ne sértődjön meg, hanem inkább engedjük, hogy az Isten szent lelke világosságában megláthassuk, hogy mi hol is tartunk. Olyan keresztények tehát, akik semmire sem hajlandó Jézusért és az evangéliumért. És vannak olyanok is, talán kevesen, akik készek mindent vállalni.
De legtöbben talán azok vannak, akik a két véglet között mozognak. Úgy is lehetne mondani, hogy ők az átlag keresztjének. Sajnos forró szívű, hívő emberek is állandóan kivannak téve a veszélynek, hogy az Úr iránti első szeretetet elhagyva átlag keresztjének kíváljanak. Az átlag keresztjén szakít időt arra, hogy elmenjen templomba, de nem rendszeresen. Olvassa a Bibliát, de nem minden nap, nem válik napi lelki táplálékává, mert az már túlzás volna. Talán még hisz is Isten ígéreteiben, de nem bízza rá teljesen magát, mert az már bolondság volna. Talán a bűneit is elismeri, de nem tartja szükségesnek, hogy el is hagyja azokat. Úgy van vele, az Isten úgy is megbocsát mindent. Helyesül is talán Isten akaratát, de megvalósíthatatlannak tartja a mindennapi életben. Egy szóval az átlag keresztjén nagyon vigyáz arra, hogy egy bizonyos határon ne lépjen túl. Csak odáig megy el az odaadásban, az áldozatban, amennyit saját ítélete és érdeke szerint elegendőnek tart. És hogy minél kevesebb legyen elegendő, erről pedig a mi család szívünk gondoskodik. Mert annak mindig az a célja, hogy minél könnyebben és egyszerűbben ússzuk meg a dolgokat. Engedjük most, hogy Isten valóban megvizsgálhasson bennünket. Hajlandók vagyunk-e Jézus követésének az árát megfizetni? De milyen árról van itt szó? Tehetjük fel a kérdést. Gondoljunk az először hallott ige szakaszra. Ott arról van szó, hogy az első keresztjén vértanú István megkövezése halála után a keresztjének Jeruzsálemből elmenne, szétszóródna, így mondja a Szentírás. De ez azt jelenti, hogy ahová elmentek, oda viszik az evangéliumot. Vagyis nem az történik, hogy elbújnak valahova, és most már csendben vagyunk, és most már nem képviseljük az Urat, nem hirdetjük az evangéliumot, hanem ahová elmennek Jeruzsálemből, ott mindenhol beszélnek Jézus Krisztusról, Istennek a Krisztusban megnyilvánuló szeretetéről. Vagyis azt látjuk, hogy igen, nekik bizonyos árat meg kellett fizetni. Mert itt már nem is csak arról van szó, amiről az apostolok cselekedetéről írott könyv legelején olvashatunk az első fejezetekben, hogy a nagy tanács tagjai megfenyegetik az apostolokat, hogy többet aztán ne beszéljetek Jézus Krisztusról és Jézus Krisztus nevében. Nem arról van szó csupán, hogy őrizetbe veszik őket, hogy kihallgatják őket. Itt már arról van szó, hogy bezárják börtönbe, adott esetben az életük is kockán forog. És ennek ellenére ezek a Jeruzsálemből elmenő tanítványok, Jézus Krisztus követők hirdetik az evangéliumot ott, ahová éppen mennek. Vajon mi mit tennénk hasonló helyzetben? Bennünket így, legalábbis itt Magyarországon még nem üldöznek. Nem zárnak be
börtönbe, azért, mert keresztények vagyunk, azért, mert Jézus Krisztusban hiszünk és róla beszélünk. De azért bizonyára mindnyájan tapasztaljuk, hogy mekkora nyomásnak vagyunk kitéve, sokkal inkább szellemi értelemben, hiszen annyiféle más tanítás, tanfolyamok, és ehhez hasonlók léteznek, és szaporodik ezeknek a száma, amelyek mind azt kínálják, azt hirdetik, hogyha idejössz, ha ezt elvégzed, meg majd ezután a tanfolyam után a következőt is elvégzed, akkor aztán szuper ember leszel. Nyugalmad lesz, sikeres leszel, csodálatos teljesítményeid lesznek. Mi segítünk abban, hogy minden ki lehessen belőled hozni. És a kereszténységről pedig sokan úgy beszélnek, hogy ó, az olyan maradi, az olyan régi, te még keresztény vagy. Te még templomba jársz. Hát itt vannak ezek a sokkal modernebb dolgok. Én nem ezekkel próbálkozol. Vajon ilyen helyzetben vállaljuk-e, hogy igenis keresztény vagyok? Vállaljuk-e azt, hogy kimosolyognak, hogy összenéznek az emberek a környezetünkben? Tudjuk-e kimondani, képviselni azt, amit az apostolok olyan határozottan ott a nagy tanács előtt mondtak? Pontosan akkor, amikor megfenyegették őket, hogy mi nem tehetjük meg, hogy ne mondjuk, ne hirdessük azt, amit láttunk, és amit hallottunk. Vagyis amit Jézus Krisztus rájuk bízott, amit tőle láttak, tőle hallottak, azt nekik hirdetni kell. Nekik inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint sem embereknek. Ezt kérdésként teszik fel egyébként a nagy tanács felé. Ítéljétek meg ti magatok, hogy Istennek kell-e inkább engedelmeskednünk, vagy embereknek. Milyen árról van itt még szó? Egészen röviden megfogalmazva a következő, amit ugyancsak ebből a történetből ismerhetünk föl, így hangzik, önmagam megtagadása. Vállalom-e? Megfizetem-e ezt az árat? Kész vagyok erre? Tanulságos megvizsgálni ebből a szempontból ennek a Simon varázslónak a személyiségét, az alakját. Azt olvastuk róla, igen nagynak állította magát, és ezzel ámulatba ejtette a város lakóit. Én legyek a középpontban, rám figyeljenek, rám hallgassanak. Állandóan visszatérő kísértésünk nekünk embereknek. Ott van a régi, a velünk született természetünkben. Én legyek a figyelem középpontjában. Rám nézzen mindenki. Hány ember éltető eleme ez a közeg? És képes nagyon sok mindent, vagy mindent megtenni azért, hogy tényleg ő lehessen a középpontban, és ráfigyeljenek, és ráhallgassanak. Gondoljunk csak bele, hogy egészen odáig eljut Simon, hogy felteszi a kérdést, illetve oda megy az apostolokhoz, hogy én fizetek pénzt nektek, csak adjátok meg azt a hatalmat, hogy én is osszogathassam úgymond az Isten lelkét. Simon nem tartozott az Úrhoz, ez egyértelmű. Sőt, varázslóként minden bizonnyal a sötétség birodalmának erőivel volt kapcsolatban. Isten igéje ugyanis világosan beszél erről, és ez megint olyan üzenet, amit nagyon-nagyon szeretnék aláhúzni, hogy a varázslás, a mágia, a spiritizmus, a horoszkópokkal való foglalkozás, a halottak megidézése, velük való foglalkozás, ez mind-mind olyasmi, ami az Isten előtt utálatos. Ezekkel a szavakkal van benne a Szentírásban, hogy az Isten előtt utálatos dolgok ezek. Ugyanis ez azt jelenti, hogy aki ilyenekkel foglalkozik, illetve azokhoz fordul, akik ilyenekkel foglalkoznak, az nem az Istenben bízik. Nem Istentől várja az útmutatást, a boldogulását, a segítséget, hanem a sötétség erőjétől. És valahogy úgy van, mint ahogy ezzel a Simonnal is, hogy sokan nem veszik észre, hogy közben az ördög az, aki pórázon tartja őket. Simon igen nagynak állította magát. Olvastuk a Szentírásban. Keresztény emberként is megkísérthet ez bennünket. Az előbb azt mondtam, hogy ott van az alap, a velünk született természetünkben ez, de mi keresztényként is megkísérthet bennünket. Egy lelkipásztor beszélte el a következőket, hogy ismert egy házaspárt. E házaspár férfi tagja sajnos alkoholista volt, és ráadásul különösen az alkohol hatása alatt nagyon durva is tudott lenni. A felesége emiatt nagyon sokat szenvedett. Az asszony hívő keresztény volt. Hittel próbálta meg elhordozni mindezt. Jó keresztény volt, aki sosem szitta a férjét, hanem inkább mindig önmagát ostorozta. És általában valahogy így beszélt, amikor együtt volt a keresztény testvérekkel. Megint éjjel jött haza a férjem, holt részegen, és én nem voltam jó keresztény. Ahelyett, hogy imádkoztam volna érte, elkezdtem beszekedni vele. Vagy máskor meg azt mondta, megint megütött. És én újra rosszul vizsgáztam keresztényként. Mert ugyan nem ütöttem vissza, de a szívem az tele volt gyűlölettel. Nem bírom tovább, mondta máskor. Imádkozzatok, értem, mert úgy érzem, elveszítem a hitemet. Így ment ez éveken át. És egyszer csak kutyából nem lesz szalonna, hogy szól a mondás. Szóval ez az alkoholista férj megtért. Odafordult Istenhez, és megváltozott az élete. Boldog volt. Bocsánatot kért a feleségétől is. Azokért a sok-sok rossz szóért meg, szenvedésért, melyeket okozott neki. A gyülekezet is újongott, örültek a gyülekezet tagjai, hogy Isten milyen hatalmas, hogy még ez az alkoholista megkötözött férfi is megtérhetett, elfogadhatta az Isten kegyelmét. És azt gondolták a gyülekezet tagjai, hogy a feleség is most már örvendező, igazán felszabadult életű egyén lesz. De nem így történt. Az asszony buskomorrá és szótlanná vált. A gyülekezet tagjai egyszerűen nem értették, hogy mi történik, mi átszódik le ebben az asszonyban. Ott tehetetlenkedtek körülötte, hogy de hát most örülned kellene. Hát hálát kellene adnod az Istennek, és magasztalni őt, hogy a férjed megváltozott. Hát most miért viselkedsz így? Egyszerűen nem értették meg azt, ami az asszony lelke mélyén játszódott le. Kicsúszott tulajdonképpen a talaj a lába alul. Mert kiesett abból a szerepből, ami fájdalmas volt ugyan, de nagyon mutatós. Ő a mártír asszony. aki mennyi mindent elszenved a férje miatt, vagy a férjéért. És a Máté asszonyból, akit az egész gyülekezet együttérző szeretetet vett körül, egyszerű háziasszonyjá vált, akinek főznie, mosogatnia, takarítania kellett, és a gyülekezet szeretete most már nem őt vette körül, hanem a férjét, aki ilyen csodálatos módon megszabadult. Elveszítette ez az asszony azt az élvezetet, hogy ő egy nagy kör szemelátára milyen nagyon szenved. Arra mondtam el példaként, gondolom mindenki érti, hogy bizony keresztény hívő embereket is megkísérthet bennünket. Nagyon rafinált módon is megkísérthet bennünket az, hogy milyen jó dolog a figyelem középpontjában lenni. És hogyha kiesik belőle, akkor egyszerűen nem tud mit kezdeni magával. Nos, önmagunk megtagadása. Hajlandók vagyunk megfizetni ezt az árat. Aztán ennek folytatásaként is hírnév, siker, pénz, hatalom. Ezekről való lemondás, hogyha arra van szükség. Simon varázsló ezekre vágyott. Ezek éltették őt. Ezekben bízott. De nem így van a 21. század embere is? Hányan ugyanezeket istenítik? Hírnév, hatalom, pénz, siker. Ezekben bíznak. Ezektől remélik a boldogságukat. Ezekért képesek mindent megtenni. Áldozatot is hozni. Milyen áldozatot? Mit áldoznak fel sokan ezeknek az isteneknek, bálványoknak az oltárán? Nézzünk csak körül. Talán nem is kell messzire menni. Az egészséget, mert tönkre megy közben. A családot, amely széthull közben. Nincs idő a családra. A harmóniát, a békességet. És lehetne sorolni tovább. Hajlandók vagyunk mi megfizetni Jézus követésének az árát. Ha kell ezekről is lemondani, hajlandók vagyunk. Egy gondolat még hátra van. Talán van közöttünk olyan, akiben felmerült ez a kérdés. De most akkor hogy is van ez? Én most teljesen összezavarodtam. Most árat fizessünk. Máskor meg arról beszélünk, hogy az Isten ajándékai kegyelme ingyen van. Na most akkor hogy is van ez? Jogos ennek a kérdésnek a felvetése, és mindenképpen tisztáznunk kell. Azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy az Isten kegyelme az ingyen van, valóban. Hát a kegyelem azért kegyelem. Az egy felmentő ítélet. Azért semmit nem lehet, és nem is kell tenni. Isten felmenti a bűnös embert az ítélet alól, ha elhiszi, hogy Jézus Krisztus elszenvedte már azt az ítéletet ott, a Golgotai kereszten. Ezért én nem tehetek semmit. Nem tudom kiérdemelni. Bármilyen jó cselekedeteket próbálok meg felsorakoztatni. Nem tudom kiérdemelni. Ez Isten ingyen ajándéka. Kegyelem. Kegyelemből van üdvösségetek, írja Pál apostol is az efézusiaknak, vagy a rómaiaknak pedig azt írja, hogy ingyen kegyelemből igazoltunk meg Jézus Krisztus váltsága által. Ingyen kegyelemből igazultunk meg. Vagyis az, hogy az Isten úgy tekint ránk, bűnös emberekre, mint akik igazak, szentek, ez kegyelemből van. Ez az Isten ingyen cselekedete, kegyelme, ajándék. Igen ám, de a váltsághoz hozzátartozik az is, hogy amikor mi Jézus Krisztustól, ha hittel fordulunk oda hozzá, bocsánatot kérünk és kapunk, akkor ő új életet is ad nekünk. Elkezdődik bennünk valami új, ez az új ember, használja a Szentírás ezt a fogalmat. És itt léphetünk, és kell, hogy belépjünk már mi. Amit Isten eddig cselekedett, az valóban ajándék. A bűnbocsánat, a kegyelem, az ajándék. Az ingyen van. Ott semmiféle árat nem tudok megfizetni, azt Jézus Krisztus megfizette, amikor a vérét ontotta ott a kereszten. De amikor adja az Úr az ő lelkét nekem, amikor beköltözik ide, és elkezd bennem munkálkodni, akkor itt már, ekkor már többet kell tennem az elfogadásnál. Ebben már igenis nekem is részt kell vennem. Részt kell vennem az Úr munkájában. Ebben az új életben egészen benne kell lennem. És ennek során válik aztán szükségessé az, amiről eddig beszéltünk, hogy fizessük meg Jézus követésének az árát. Mi is sokkal többre juthatnánk keresztény életünkben, mint eddig. Hiszük mi ezt, hogy sokkal többre juthatnánk, mint eddig. A szavunk, a kezünk, a lábunk nyomán remény, békesség, szeretet, vigasz, öröm támadhatna körülöttünk. Lehetséges az, hogy ezekről ismerjenek bennünket a városban, hogy igen, a reformátusok valóban szeretetet sugárzó, derűs, kiegyensúlyozott, reménykedő, békességet munkáló emberek. Csak fizessük meg az árát. Adjuk jobban oda magunkat az Úrnak. A koppenhágai székesegyházban van egy csodálatos Krisztus szobor. Lenyűgöző látvány az egész székesegyházon uralkodó lágy fénytől övezett alak. Krisztusnak az alakja. És erről a szoborról azt olvastam, hogy az arcát állítólag nem lehet igazán jól látni. Egy másik helyen azt is olvastam, hogy egy turista csalódottan állt előtte. Nyilván hallott már róla, és azt gondolta, hogy sokkal szebb, sokkal fenségesebb, és valahogy amikor ott állt, akkor nem tapasztalta ezt. És akkor a templom őr odalépett hozzá, és azt mondta neki, hogy térdeljen le, és majd akkor meg fogja látni. És tényleg úgy van állítólag, hogy ha az ember letérdel Krisztus lábaihoz, akkor tud igazán a szemébe nézni, és akkor látja igazán az arcát. Most nem a szobor előtt kell letérdelnünk, nem ezt szeretném hangsúlyozni, de lélekben nekünk is ezt kell tennünk. Ahhoz, hogy mi valóban olyan keresztények lehessünk, akikkel az emberek szívesen vannak együtt, és akik valóban képviselni tudjuk, reprezentálni tudjuk Istenünket. Mert Jézust igazán látni valóban csak letérdelve lehet. Akár szó szerint is letérdelve, de lélekben, átvitt értelemben mindenképpen. Mert akik csak távolról szemlélik Jézust, azok sosem láthatják az arcát. Pál apostol így tudott vallani, hallottuk a 20. fejezetből, hogy még az én életem sem drága. Még azt is hajlandó volt odaadni Krisztusért, az evangéliumért, annak terjedéséért, azért, hogy emberek üdvösségre jussanak. Még az én életem sem drága. Hát csak így érdemes kereszténynek lenni. Csak így tudunk igazán világítani, amire elhívott Jézus bennünket. Nem mondhatok hát más testvérek, mint azt, hogy térdre Krisztus előtt. És engedjük, hogy valóban a tekintetünk találkozhasson az ő tekintetével. Hogy tekintete átjárhasson, és átformálhasson, és hogy élete éltessen bennünket mindig újra, egyre jobban. Ámen. 399. dicséretünket keressük meg. Énekeljük az első, második és a 12. verseit. Ez egy olyan kereszténynek az éneke, aki ugyancsak elmondhatta, meg nem csak elmondta, hanem valóban így is cselekedett, hogy az én életem sem drága Krisztusért. Énekeljük így is. Olyan jó lenne, hogyha bennünk is elvégezhetné ezt a mi Úrunk. Mindenek előtt áldunk és magasztalunk téged, Urunk Istenünk, azért, hogy te a magad képére és hasonlatosságára teremtettél bennünket, embereket. Köszönjük azt a csodálatos gondolatot, amivel elindítottad az embert az útjára, hogy téged képviselhet, hogy valamiképpen az életünkben, az életünkön felragyoghat a te szereteted, világosságot, hogy a körülöttünk lévők tapasztalhatják, hogy itt van Isten köztünk. Köszönjük neked azt is, Urunk, hogy amikor a bűneset következtében, annak következtében, hogy megvontuk a bizalmat tőled, és hátat fordítottunk neked, ez a kép más összetört. Te akkor sem mondtál le rólunk, akkor sem fordítottál hátat nekünk. Megígérted a szabadítót, és elküldted Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus szemlélve láthatjuk, hogy milyennek is gondoltad el te az embert, hogy milyenek is lehetnénk, hogyha veled igazán kapcsolatban lennénk. Köszönjük Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy nem csak példaként adtad őt, hanem megváltónak, aki magára vette a bűneinket, elszenvedte a mi ítéletünket, és ezzel szabad utat biztosított hozzád. Köszönjük Jézust, akit adtál nekünk azért, hogy bocsánatot kaphassunk, és köszönjük, hogy a te kegyelmi munkád nem csak ennyiből áll, hogy kész vagy megbocsátani a hozzád őszinte bűnbánattal fordulóknak, hanem te új életet adsz, és új életet kezdesz el a benned így hívőkben. Köszönjük, hogy most tanítottál bennünket arra, hogy a bűnbocsánat, a kegyelem az ingyen van. Azért mi semmit sem tehetünk, azt nem érdemelhetjük ki. Bárhogyan is próbálkozunk, bármivel is próbálkozunk, nem elég ahhoz, hogy te megbocsáthass nekünk. De köszönjük, hogy Jézus Krisztus kereszthalála áldozata elegendő ehhez. Köszönjük, hogy azt is megmutattad, hogy viszont amikor elindulunk, elindulhatunk kegyelmedből ebben az új életben, akkor bizony ott már szükség lehet arra, hogy lemondjunk dolgokról, mindazokról elsősorban, amik elválasztanak tőled. Akkor már szükség lehet arra, hogy megfizessük a te követésednek az árát. És most azért imádkozunk, hogy segíts nekünk ebben, hogy hajlandók legyünk erre, készek legyünk erre, és hogy meg is tudjuk tenni. És köszönjük, hogy Szent Lelked által ebben is segítesz nekünk. Könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy meg tudjuk tagadni saját önző, hiú, dicsőségvágyó, hatalomra, sikerre, birtoklásra vágyó énünket. Segíts nekünk abban, hogy készek legyünk Jézust követni mindabban, amit láttunk tőle, hogy ő folyamatosan adott, nem elvárt, nem kívánt, nem követelt, hanem adott, adott és adott, segített és gyógyított. Könyörülj meg rajtunk, hogy ennek is megfizethessük, ha arra van szükség az árát. Imádkozunk azért is, hogy nehézségek között is kitarthassunk, hogy hűségesek tudjunk maradni hozzád, akkor is, amikor kigúnyolnak, megmosolyognak, vagy talán amikor még ennél nagyobb nyomás nehezedik majd ránk, talán fizikai értelemben is, hogy ne hátráljunk meg, akkor is rád tudjunk tekinteni, és komolyan behessük azt az ígéretedet is, hogy aki mindvégig kitart melletted, aki hű marad hozzád, azé az élet koronája, amelyet te elkészítettél a benned bízóknak. Urunk, így könyörgünk egész gyülekezetünkért, egyházunkért, hogy betölthessük küldetésünket, melyet tőled kaptunk. segíts nekünk, hogy odaszánhassuk magunkat igazán a te követésedre és a neked való szolgálatra. Hogy így tudjunk odaállni népünk tagjai mellé, hogy a reményt vesztett, a szenvedő, az elkeseredett, a magukat tehetetlennek érzők mellé, vígasszal, reménnyel, biztatással, ne üres szavakkal, hanem a te életet, örömet adó igéddel tudjunk odalépni, s ha kell, tudjunk kezünkkel is segítséget nyújtani. Nyisd meg a szívünket erre. Jézus Krisztusért kérünk téged. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunktól tanult imát.
Mi Atyám, ki vagyok a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk érkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Gyülekezeti életünk híreire, eseményére figyeljünk még egy picit. Mindenek előtt hirdetem azt, hogy Isten tisztelet után közvetlenül imaóra lesz, ahogyan azt múlt vasárnap is már hirdettem. Szeretettel várjuk a testvéreket imaórára is. A ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőtt lesz. 10 órától babamama kör, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliórát tartunk. A péntek délután, illetve este kicsit másképpen alakul, mint ahogy az egyébként szokott, ugyanis ezen a pénteken lesz a már hagyománnyá vált Makkos Máriai gyülekezeti kirándulásunk, ami azt jelenti, hogy délután 5 órakor találkozunk mindazokkal, akik szívesen részt vesznek ezen a kiránduláson, a Dombutcai játszótéren, ez a rendőrség mellett a hegyre fölvezető utca, és annak az elején van egy játszótér, tehát a Dombutcai játszótéren találkozunk pénteken délután 5 órakor. Kérjük azt, hogy enni, innivalót hozzunk magunkkal, illetve sütnivalót, mert hogy szalonnát és ki mit szeretne sütni, még szoktunk ott. Tehát erre készüljünk így, illetve hát esőköppenyt valószínűleg praktikus hozni magunkkal. Mindenkit szeretettel várunk, tehát életkortól függetlenül gyermekeket, ifjakat, felnőtteket, mindenkit, idős testvéreket is. Ez a kirándulás azt jelenti, azt azért hozzáteszem, hogy Makkos Máriára gyalog megyünk át itt a hegyeken, átvezető úton, és akkor ott letelepedünk egy kicsit, eszünk, iszunk, játszunk, mármint ugye a gyerekek, fiatalok játszanak, beszélgetünk, és aztán általában úgy szoktunk visszaindulni, hogy akkor már sötét van. Tehát félig éjszakai túra is ez, hogy még érdekesebb legyen. Természetesen az megoldható, hogy akinek ez hosszú, hogy oda-vissza gyalogoljon, hogy autóval visszahozzuk, csak akkor kérjük a testvérektől, hogy tessenek szólni, mert ezt meg kell szervezni. Azt is meg lehet tenni, hogyha valakinek az egész út hosszú, hogy eljön autóval és visszajön autóval. Várunk tehát szeretettel mindenkit erre az együttlétre. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, ezzel egy időben gyermekórát tartunk. Hirdetem azt is, hogy kicsi gyermekekkel itt a templom melletti babás szobában lehet hallgatni az istentiszteletet, tehát lehet követni ott. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Hirdetem azt is, hogy presbiteri gyűlés lesz holnap este 7 órai kezdettel, tehát presbiter testvéreinket mindenképpen várjuk holnap estére ide. Kiskori konfirmandus találkozó volt vasárnap délután Pácson, ahol előadást tartott dr. Pálhegyi Ferenc keresztény pszichológus Életünk iránytűje címmel. Örömmel mondhatom azt, hogy három konfirmált gyermekünket, fiatalunkat sikerült átvinni erre a találkozóra, és ott együtt lehettünk a körülöttünk lévő gyülekezetek konfirmált fiataljaival, akik eljöttek oda. Hirdetem azt is, hogy a gyülekezeti csendesetünk helyszíne betelt, ami ritkaság, hogy ilyenkorra már beteljen. Jelentkezéseket tehát már nem tudunk elfogadni, viszont kérjük azoktól, akik szeretnének jönni, akik jelentkeztek, hogy a részvételi díjnak a teljes összegét fizessék be most már a lelkész hivatalban, vagy Varga András presbiter testvérünknek. A görög katolikus gyülekezettől kaptunk meghívót még az épülő templomuk alapkül letételére. Erre június 20-án, tehát most szombaton kerül sor, 10 órai kezdettel a Puskás Tivadar utcai telkükön. Végül az adakozást hirdetem. Azzal, hogy most volt az elmúlt napokban egyházmegyei közgyűlésünk, és ezen az egyházmegyei közgyűlésen a lelkipásztorok, illetve gondnok testvérek úgy döntöttünk, hogy mindenképpen segítséget nyújtunk a nyírségi és szabolcsi jégkár, illetve át viharkárosultjainak, hiszen még ott a közgyűlésen mi azt hallottuk, hogy 20 templomot érintett ez a kár. Azóta újságban már olvastam azt is, hogy 24 egyházi intézményt, minden esetre 20-21 néhány egyházi épületet is kárért. Szeretnénk ezeket a gyülekezeteket megsegíteni, ezért a jövő vasárnapi persejpénzt elküldjük erre a célra. Tehát készülhetünk így jövő vasárnapra, hogy az akkori persejpénzt elküldjük ezeknek a gyülekezeteknek. Mindenki úgy adjon, olvashatjuk a Szentírásban, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig a 472. dicséretünknek énekeljük a 3., 4. és 5. verseit, az 5. verszakát majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.